Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Pomichal Krisztiánnal.
Üdvözlöm kedves nézőinket, és üdvözlöm Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőit is.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Vágjunk is bele a beszélgetésbe, hát elég sok aktualitás akad most az orosz-ukrán háború kapcsán. Az idézőjeles nyári szünet után, mikor azért nem lehetett napi szinten olvasni új hadműveletekről, csatákról és hasonlókról. Itt az elmúlt napokban, hát azt majd ön kijavítja a tévedek, de talán a háború további menetét is meghatározó események történtek. Gondolok itt akár a Kercsi szorosban található orosz híd felrobbantására, akár az orosz megtorló rakéta támadása, és akkor ez lenne az első kérdés, hogy mit gondol ezek az események, mennyiben határozzák meg itt az előttünk álló időszak történéseit az orosz-ukrán háborúban?
Ugye a meghatározó esemény itt az orosz úgymond válasz, aha, de ezért mondom azt, hogy úgymond meg idézőjelben, mert nyilván az oroszok erre már készültek, tehát nem egy nap alatt rakták össze, hogy hol fognak támadni, meg a ilyen különböző helyekről lőtték a rakétákat, tehát a logisztikai hátterét nem egy nap alatt teremtették meg ennek a csapásnak, tehát igazából Oroszország erre készült. Ugye ezt már tavasz óta beszéljük, hogy ugye Ukrajnának a kritikus infrastruktúráját nem igazán támadta Oroszország, ugye lokálisan támadta adott helyeken, de alapvetően országos szinten csak kisebb támadások voltak. Most a kritikus infrastruktúra alatt értem alapvetően az erőműveket, a gázvezetékeket, villanyvezetékeket, transformátorállomásokat, hidakat. Tehát viszonylag kevés ilyen jellegű támadás volt, és nem az egész országban.
Szavaiból igen, azt veszem ki, hogy ez tudatos volt ezek szerint az orosz vezetés részéről. Tehát meg volt annak az oka, hogy az elmúlt hónapokban tartózkodtak ettől.
Hát ugye vélhetően több okuk is lehetett. Egyrészt nem akarták a háborút teljesen totálissá tenni. Ugye meg akarták tartani egy különleges hadművelet keretei között, ami tényleg nem háború volt, bármilyen furcsán is hangzik, olyan értelemben nem volt háború, hogy nem tették azt meg, amit egy normális háborúban akár egy NATO is megtenne, tehát mondom, a legeleje az az, hogy az áramot ki kell kapcsolni az országban. Ezt nem tették meg, ugye ez egy átfogó hadműveletet igényelt volna, ehelyett voltak kisebb csapások, és Harkiv után volt egy nagyobb csapássorozat, de az se akkora, mint a mostani. És ott egyértelműen volt egy közvetlen katonai cél, hogy a Harkivnél győztes ukrán haderőt ne tudják átdobni az aporizsiai frontra, vagy máshova. Tehát ott volt egy közvetlen katonai cél, itt stratégiai célt lehet látni, méghozzá ugye folytatódtak ma is, ugye kedden délután beszélgetünk, folytatódtak ma is a támadások, ha nem is olyan intenzitással, mint tegnap. Tehát a stratégiai cél az valójában Ukrajna energetikai infrastruktúrának a felszámolása, pontosabban hát jelentős mértékű korlátozása lehet, ami azt jelenti, hogy ugye az ország egy részén nincs áram, nincs víz, akadozik az egyéb ellátás is. Tehát nyilván, ha nincs áram, nincs víz, akkor nehezen lesz sok minden más. Nem tudnak szállítani ugye vasúton, ami nem csak a hadsereget érinti, hanem a civileket is, vagy nehezebb a vasúti szállítás, stb. Tehát mindenképpen egy új típusú háború ez, már a mobilizáció miatt is. Tehát a különleges hadművelet megbukott, mobilizáció van, és ha ez nem is a totális háborút jelenti még orosz részről, de azért elmegy egy sokkal keményebb háború irányába az orosz invázió.
Ugye az elmúlt néhány nap eseményei kapcsán megszóltak úgy az orosz vezetők, mint az ukránok is. Ugye Dmitrij Medvegyev, aki korábban Oroszország elnöke volt, most az orosz biztonsági tanács egyik vezető embere, arról beszélt, hogy ez csak a kezdet. Zelenszkij elnök arról beszélt a rakétatámadás után, hogy szörnyű bosszút fognak állni Oroszországon. Az embernek az az érzése, hogy ez egy ilyen lefelé menő spirálnak az oda-vissza elemei. Tehát elképzelhető, hogy az ukránok most egy még keményebb viszontválasszal reagálnak a Kijevet ért rakétatámadásokra, arra az oroszok megint, és akkor eljutunk egy ilyen eszkalációs spirálnak a legmélyebb és leginkább félelmetes pontjáig?
Hát ugye benne vagyunk már az eszkalációs spirálba, ugye az északi áramlat 1-2 elleni támadás, a krími híd elleni támadás előtte már a Dugina gyilkosság, ugye egy politikai gyilkosság volt Moszkvában, és vannak arra utaló jelek, ugye, hogy Ukrajna tette ezt, ugye északi áramlatnál nem tudjuk, de azért nem annyira Oroszország valószínűsíthető tettes, hogyha a formális logikából indulunk ki, illetve hát ugye mindenhol lehetnek kérdések, mert ugye nem egységes az orosz rendszer sem, meg az ukrán sem, tehát még a krími hídnél is, de nem, itt se az a valószínű, hogy az orosz belsős munka lenne, bár persze kizárni egyiknél se lehet, a Dugina gyilkosságnál se. De a lényeg az, hogy belekerült szerintem a két oldal, aminek az egyik, ugye Ukrajnában ott van a nyugat is, tényleg egy eszkalációs spirálba. Ezek a körök, ezek egyre mélyebbre vittek. Most én úgy látom, legalábbis a mai keddi megszólalások orosz részről, tehát Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy le kéne ülnie, vagy legalábbis nyitottak lennének egy Biden-Putin meetingre, ugye Indonéziában, G20 találkozó margóján. Tehát vannak bizonyos kezdeményezések. Az eszkalációs spirál az sok nagyon messzire el tud vinni sajnos. Nagyon úgy tűnik azért, hogy Oroszország is próbál fékezni, meg remélhetőleg a nyugat is, meg Ukrajna is próbál fékezni. Persze nagyon nehéz. Most amit Zelenszky mond, Zelenszky nyilván mit mondjon, tehát persze, hogy bosszút állnak, és egyébként Ukrajna sikeres volt eddig, sokkal sikeresebb volt, mint szerintem maguk az ukránok gondolták az Oroszországgal szembeni küzdelmében. Tehát itt azért van egy óriási, sokkal nagyobb különbség, mint a haderő tekintetében. Ugye ott is alapvetően Ukrajna egy 150 ezres orosz haderővel volt sikeres, tehát az orosz haderőnek a töredékével, még akkor is, hogyha ezek a profi erők voltak nagy részben, nem kizárólag. De most itt van egy földrajzi dolog is, tehát ugye Ukrajna minimálisan tudja csak elérni Oroszországot. Közös határ mentén be tud küldeni kommandós alakulatokat, akár tüzérségi csapást tud mérni, légierőt tud beküldeni, de mind volt példa, tehát volt helikopter támadás orosz területen, volt tüzérségi támadás, volt különleges műveleti művelet orosz területen, vagy ukrán részről, de hát ezek 50-100 kilométernél mélyebben még a hosszú távú tüzérség se tud bemenni Oroszországba, és ha ránézünk a térképre az orosz meg az ukrán terület közti különbségre, ugye Ukrajna egy 600 ezer négyzetkilométeres ország volt, az orosz megszállás előtt, Oroszország meg 17 millió négyzetkilométeres, tehát itt legalább egy 30-szoros méretbeli különbség, de megvan a két ország között. Tehát Ukrajna nem tudja fizikailag elérni Oroszország kritikus infrastruktúráját nagy részét. A fenyegetés legfeljebb úgy élhet, hogyha esetleg amerikai kibereszközök segítenek Ukrajnának, mondjuk a moszkvai vagy a szentpétervári villany hálózat ellen. De egyébként én azt oda teszem ezt, hogy persze bátorítani kell az ukrán lakosságot. Ez egy nagy csapás azért Ukrajnának. Tehát az, hogy nem tudjuk pontosan, mikor tudják megjavítani ezeket. Ugye a transformátorok azok nagyon nehéz ügy, meg az erőművek. Tehát ez nem olyan, hogy egy vezetéket kell csak helyreállítani.
Persze.
Transformátort le kell gyártani, ki kell vinni a helyszínre, be kell szerelni, és persze a beszerelés után egy nappal is meg lehet semmisíteni az új transformátor, tehát ez nem egy-két hét alatt javítható történet több helyen, és ugye magukat az erőműveket is érte támadás, hogyha az erőművet komoly támadás ér, ugye hőerőművekről van szó, akkor az meg biztos, hogy egy hosszú idő. Tehát attól függ persze, hogy milyen mély a sérülés, hol sérül meg, de vannak nagyon érzékeny pontok, nem tudom, hogy az oroszok, tehát ugye nyilván ezt látni kéne, vagy egy jellemzést kéne róla olvasni, hogy mely erőmű meg mennyire időre esik ki, de mondom, hogy hetek, hónapok is lehetnek a kiesések. Ezt nem tudja, tehát ezt egy kibertámadás például, hogyha az ukránok mellett egy amerikai önkéntes vagy nem önkéntes kiberhadsereg megjelenne, kibertámadás is tud fizikai kárt okozni,
persze.
De azért nyilván nem olyan fizikai kárt, általában nem olyan fizikai kárt tud okozni, amit mondjuk egy kinetikus támadás. Azért tud nagyon kemény fizikai károkat is okozni, de nem hiszem, hogy azt azért el tudja érni, meg Oroszország akkora, orosz lakosságnak az akkora része. Mert Oroszország Ukrajna 100%-át eléri, Ukrajna önmagában, Oroszország pár százalék. Hát ez a különbség.
Adja magát a kérdés, hogy egy-egy ilyen akcióra, mondjuk nevezzük ennek ezt a robbantásos támadást így akciónak, vagy az oroszok rakétacsapásaira, az, akár az ukrán fél, akár az orosz fél, és vice versa, adekvát választat, tehát hasonló módú csapásokról érdemes ilyenkor beszélni, vagy lehet ilyetre számítani, vagy előfordulhat az is, hogy egy teljesen például hagyományos katonai offenzívát előzött meg mondjuk az ukránok, tételezzük fel, hogy az ukránok robbantása a Kercsi hídon. Tehát mennyiben marad meg ezeknek a mondjuk úgy nem hagyományos háborús hadműveleteknek a szintjén ez az adok-kapok, itt, ami most elindult, úgy néz ki a híd felrobbantásával.
Mind a két műveletnek van a hagyományos műveletek terén is komoly hatása, tehát nem egyszerűen a lakosságra van hatása, hanem nem PR hatása van, hanem a hagyományos katonai akciókra is van egy komoly hatása, egész egyszerűen azért, mert a logisztikát rongálja. Tehát az a harckocsi, aminek nincs megfelelő számú páncéltörője, vagy tüzérségi löveg, amely nem rendelkezik megfelelő számú lövedékkel, az semmit nem ér. Az annyit ér, mint amennyi vas van benne. Hát, hogyha nem jut el a lőszer a frontvonalra, vagy nem elég nagy számba jut el, az bizony meg fogja érezni az adott ország. Ergo az ukrán csapásnak is, tehát tételezzük fel az ukrán csapást, ez a valószínű ugye a Kercsi hídnál, az orosz csapás az meg biztos. Mind a kettőnek van nagyon komoly katonai következménye, tehát itt azért ne beszéljünk egyik esetben se szimplán, ugye a terrorizmus az egy ilyen PR tétel, tehát ez nem terrorizmus abban az értelemben, hogy jó, az orosz csapások egy részét, hogyha most megnézzük, azért vagy félrementek, vagy direkt ment olyan helyre, aminek semmi értelme nincs, tehát mondjuk egy gyalogos hidat eltalálni, nem tudom, hogy ott mi van, ugye Kijevben, de az is lehet, hogy félrement, tehát azért ezek nagyon drága rakéták ahhoz, hogy csak szórakozzanak vele az oroszok, tehát nyilván egy civil objektumnak a lerombolásához egy ekkora értékű rakéta azért drága, tehát szerintem a félrement, nem mentegetni akarom az oroszokat félreértés ne legyen, mert simán belőnek egy civil rendezvényre is, ha kell, de azért itt nem látom az okát, tehát szerintem egész egyszerűen félrement, illetve volt olyan rakéta, amit lelőttek az ukránok, és így csapódott be, tehát nem irányítottan csapódott be. De ez a nagyjából röviden, ez a lényeg itt, hogy mind a két fél katonai objektívákat is, vagy katonai célokat is követ a propaganda célokon túl, amellett, hogy van propaganda cél, van a lakosság megfélemlítésére egy cél. Ez mind a két oldalon sikerült, tehát Krimből menekülnek az emberek, Ukrajnában a rettegés azért az növekedett, tehát olyan sok kérte most az ukránokat, mint február 24-én, ugye egész országot támadták egy megye kivételével, az Kárpátalja.
Mennyiben változtathatja meg a hadműveletek menetét egy-egy ilyen támadás? Tehát most ha a frontharcokra nézünk, akár a Donbászban, akár délen, számíthatunk itt valami változásra? Ugye ön posztolt arról a közösségi oldalán, hogy ez az ukrán támadása Kercsi hídon, ez akár valaminek az előkészítése is lehet egy újabb, vagy egy másfajta ukrán hadműveleté.
Hát nem egy támadás volt ugyanis. Tehát ugye volt egy másik támadás, ami az, ugye két fő útvonal van, ahogy Herszon és Zaporizsét ellássák lőszerrel, élelmiszerrel, üzemanyaggal. Az egyik ez a Kercsi híd prími vasút, a másik meg Melitopol irányába menő vasút, ugye azon a szárazföldi hídon, amit kiépítettek az oroszok a háború első hónapjában, tehát azon a szárazföldi folyosón, ami Oroszországból elmegy egészen a Krímig, és mind a kettőt egyszerre támadták egy nap. Tehát egy vasúti csomópontot megtámadtak ugyanakkor az ukránok, amikor megtámadták a krími hidat. Ugye mind a kettő csak megsérült, tehát a krími híd is működőképes maradt, bár azért ez egy komoly sérülés, és működőképes maradt a vasútvonal, de ott is lehet valamilyen sérülés. Ergo ez azért nem véletlen. Tehát a két támadás gyakorlatilag ugyanazon a megközelítés, hogy hadművelet vagy műveleti terv alapján, tehát hogy megakadályozzák az utánpótlás beérkezését, egyszer egy nap van. Ettől függetlenül nem biztos, hogy támadás lesz a vége, tehát ugye van egy régóta várt támadási terv be az ukránoknak, vagy egy régóta gondolkodik róla a szakértői közösség, hogy tényleg ez a Melitopol vagy Mariupoli irány lenne a leglogikusabb. Tehát az oroszokra igazán nagy csapást akarnak mérni az ukránok, akkor nem Észak-Luhanszk, nem is a Harkivi régió, meg nem is a Herszoni régió az igazán problematikus nekik, hanem a Zaporizsiai régió. Uh-huh. És erre utaltam, hogy a Zaporizsi elleni támadásternek lehetne a felvezetője. Nagyon jól koordinált, és hát ugye sok van ártatlan civilizáltatai vannak, ugye alapvetően ártatlan civilizáltatai vannak a krími ide elleni támadásnak is, de hogyha szakmai szemmel nézzük, vagy hát ugye megpróbáljuk félretenni a morális dimenziót, akkor bizony ez egy nagyon jól kivitelezett és végrehajtott támadás volt, de még így se sikerült a hidat teljesen kiiktatni, csak részben. Tehát nem tudom, hogy lesz egy szárazföldi művelet a vége, de nagyon sokan beszélnek arról, hogy Ukrajnának erre lenne, ott az a siker jelenteni a legtöbbet, mert az tényleg megtörhetné az orosz erőt. Herszon meg Észak-Luhanszk az csökkenti az orosz erőt, meg problémákat okoz nekik, meg nyilván megalázó, de nem veri meg az orosz hadsereget.
Itt a megalázásról beszél, ez rímel a következő kérdésemmel, amire kíváncsi lennék. Megint akár a híd elleni támadást nézve, ez Putyin személyes renoméját, vezetői képességeit mennyiben veszélyezteti? Ugye sokat lehet olvasni arról, különösen a nyugati sajtóban, és akkor itt szúrnám be, hogy ön szerint ez mennyire vágyvezérelt, hogy Putyint esetleg megpucsolhatják jobbról, a még nála is keményvonalasabb figurák. Egy-egy ilyen támadás, egy-egy ilyen presztízsveszteség, mint a híd felrobbantás vagy megrongálása pontosabban, mennyire veszélyeztetheti Putyin hatalmát?
Hát ugye a krími híd az, meg maga a Krím projekt az Putyin nevéhez kötődik, és eddigi legnagyobb történelmi érdeme az orosz nacionalisták szemében Krímnek az Oroszországhoz csatolása, a krími híd pedig ennek a nemzeti vágynak a fizikai kifejeződése.
Hát bocsánat, egyébként... igen, vannak ezek az emlékezetes fotók, ahogy Putyin személyesen vezet keresztül egy teherautót ezen a 18-ban átadott krími hídon, ezek most újra felbukkantak a sajtóban.
A krími híd az egy mindenképpen egy presztízs projekt, amely kötődik Vlagyimir Putyin nevéhez, ugye ő maga adta át. Moszkvában nagy ünnepségek voltak, ugye a Vöröstér mellett ki is volt állítva az építésnek a modellek, illetve maga az építés folyamatát bemutatták. Tehát itt volt egy nagy hírverés, egy hype körülötte, tehát ennek megsemmisítése mindenképpen megalázza és gyengíti Putyint, hiszen egy erős vezetőnek a projektjét támadták meg, és azért nagyon komoly sérüléseket szenvedett, illetve gyengíti Putyint ez az egész háború. Tehát ugye lassan már 8 hónapja lesz Oroszország ebbe a háborúba, ugye sok tízezer halottja van az oroszoknak, az ország renoméja azért nagyon gyenge és azért okkal, az orosz hadsereg szereplése is gyenge, tehát egy sokkal kisebb ország hadserege, még akkor is az számszerűen nagyobb, mért komoly vereségeket az orosz előtt, tehát ez mind gyengíti Putyin. Na most az nem tudom, hogy mennyire lehet vágyvezérelt, hogy megpucsolják, mert abszolút igaza van. Hát a jelenlegi koordinátorrendszerben legalább annyi esélye van, hogy egy kemény vonalasabb vezető kerüljön Putyin helyére, mint hogy egy nyugatosabb, liberális, vagy egy kiegyezni kész vezető. Ez viszont nem biztos, hogy jó lenne, ugye? Tehát kemény vonalas vezető, egy új vezető még annyira se tud kiegyezni, mint Vlagyimir Putyin. Tehát szerintem egy nagyon vékony úton kell járni a nyugatnak is a mögött, hogy nyilván Oroszországnak nem lehet azt megengedni, hogy csak úgy elvegyen ukrán területeket, tehát árat kell fizettetni az oroszokkal, de ez az ár nem lehet akkora, hogy teljes mértékben a kétségbeesésbe szorítsa a jelenlegi rendszert, mert kiszámíthatatlan lesz, tehát akár a eszkaláció mellett dönt, de hogyha meg a orosz polgárháborús vagy belső helyzet alakul ki egy olyan országban, aminek 6000 plusz nukleáris töltete van, egy belső konfliktus teljesen egy szép történet, illetve egy nagyon nagy meggyengülés is azért rettenetesen nagy problémákat tudna okozni a világban. Olyan problémákat, amik a nyugatot érintik, tehát rosszabbul érintik, mint az, hogyha Oroszország nem szenved teljes vereséget. Tehát ezt kell megérteni, nagyon-nagyon szűk mesdjén kell ezt a háborút valahogy lefagyasztani, befagyasztani,
Én a 95-ös, ami sokkal kisebb volt, boszniai beavatkozáshoz hasonlítanám. Amikor a boszniai szerbekkel egy nagyon nagy árat fizettettek a háborúért, meg Szerbiával is. Hát a horvátországi szerbekkel meg egy 100%-os árat, vagy egy közel 100%-os árat. De azért nem, még a boszniai szerbek esetében sem, meg Szerbia esetében sem egy totális vereséget mért az USA, hanem megállt egy bizonyos ponton. Tehát például, amikor a boszniai szerb köztársaságot teljesen el lehetett volna pusztítani, maga az USA állította le a bosnyákokat, meg a horvátokat azzal, hogy megüzenték, hogy nem adnak több lőszert, fegyvert, hogyha nem állnak meg, és nem szólnak egy szót se, hogyha Szerbia beszáll a háborúba a boszniai szerbek oldalán. Tehát látni kell, hogy ez a úgynevezett soft landing opció, ez megint csak nem a közvetlen, tehát nem, most itt nem a, úgy mondjam, a hétköznapi megfigyelőnek a moralitásáról szól, hanem egy magasabb moralitásról. Magasabb moralitás pedig az, hogy kerüljük el az igazán rossz következményeket, mert persze nem szép ez a szörnyű háború a sok tízezer vagy akár már százezer halottjával, de azért egy nagyon rossz polgárháború vagy egy nukleáris háború az még kevésbé lenne szép. Most nyilván itt nem tartunk, mert nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország, vagy jelenleg úgy tűnik, hogy Oroszország a mobilizációval a már kimondott céljait el fogja tudni érni, tehát ezt a négy megyét, ezt nagy nehezen, de valószínűleg azért előbb-utóbb visszatudja, vagy hát egy nem visszatudja, el tudja foglalni, vagy meg tudja szállni, de ugye saját orosz filozófia szerint már visszafoglalásról van szó, mert ezt orosz területnek elismerték. Hát ez a nagy kép itt Vlagyimir Putyinnal, tehát én azt látom, hogy bármennyire is szörnyű ezt mondani, lehet, hogy utána még rosszabb jönne, tehát jönne utána az özönvíz, ami nem csak Oroszországot moshatná el, hanem sokkal többet.
Az ön által itt elmondott árnyalt gondolkodás azért a nyugati mainstream sajtóra egyáltalán nem jellemző, de mit gondol a döntéshozókra, a politikusokra, azokra, akik döntenek ezekben a kérdésekben, akik majd meghatározzák ezeket a folyamatokat? Ön mit tapasztal, mennyire jellemző ez? Mennyire héja ott ez a gondolkodás, és mennyire egy ilyen kompromisszumra kész, realista?
Vannak héják, tehát ugye vannak az amerikai neokonzervatívok, azok konstansan szerintem sokkal rosszabbá tették a világot a nagyon erőteljes héja megközelítésükkel, és nyilván itt Irak, Líbia, Szíria kapcsán is azt gondolom, hogy inkább ártottak, mint használtak. Még azoknak a népeknek is, akiket úgymond segíteni akartak, tehát nem biztos, hogy Irak ma jobb állapotban van, még ha van is egy valamilyen nagyon bicebóca demokráciája, mint egy Szaddam-féle diktatúrával lenne. Hát annyi halott volt, meg akkora károk keletkeztek az országban, hogy ez valami egészen elképesztő. Tehát azt mondanám, hogy sajnos van nyugaton egy nagyon erőteljes átideologizáltság és egy hit a saját felsőbbrendűségben, ami nem teszi nyitottá nagyon sokszor a nyugati politikát mások érveinek megértésére. Ami nem azt jelenti, hogy ezek az érvek szépek, tehát nem az a kérdés, hogy Putyinnak egy ideális világban joga lenne mondjuk Ukrajna NATO csatlakozását megakadályozni, mert egy ideális világban az ukrán népnek kéne döntenie. Teszem hozzá, hogy a NATO meghívásra, vagy legalábbis a nyitottságra való üzenet 2008-ban a Bush adminisztráció részéről olyan időpontban történt, amikor az ukrán népnek egy töredéke,
igen,
tehát 30% alatt támogatták volna a NATO-t, ráadásul Kelet-Ukrajnában egy egészen picit töredéke, tehát szó sem volt arról, hogy itt népakarat, ugye 2008-ban, amikor az ukrán kormányzat pedig nyomta ezt, sőt, tehát a többség elutasította a NATO-t, és ez a háborús években fordult csak meg, de még most se NATO pólóban szaladgálnak az ukránok. Persze nyilván egészen más a támogatottság. Tehát úgy látom, hogy van probléma, persze vannak pragmatikus vezetők nyugaton is, tehát egy Emmanuel Macron egy pragmatikus vezető, de a maga módján szerintem Joe Biden is jóval pragmatikusabb vezető, mint mondjuk George W. Bush volt, aki pedig egy republikánus. Tehát azért Bidennek van tapasztalata, és pontosan tudja, hogy mi a tét. Tehát Biden maga is kimondta, hogy kubai rakétaválság óta nem voltunk ilyen nehéz helyzetben, és hogyha megnézzük, hogy az ukrajnai háború az hány ember halálát okozta, és mondom, itt a százezeres nagyságrend összességében elképzelhető, hát azért ennél sokkal nagyobb a tét, akármilyen szörnyű is ezt kimondani, amikor milliók, tízmilliók, vagy akár százmilliók élete is lehet tét. Nyilván nem tartunk itt félretést, tehát nem vagyunk a nukleáris háború küszöbén, de ahogy Biden is mondta, azért 62 óta nem voltunk ilyen veszélyes helyzetben, tehát óvatosan csináljuk ezeket a dolgokat. Sajnos mondom, a neokonzervatívok, a liberális intervencionisták, egyébként ez ugyanaz a gyökér, ugyanaz a filozófia, rendkívül agresszívek. A Kínával szemben is, az oroszokkal szemben is, tehát mindenállóan legyőzésbe gondolkodnak. A világ az annál bonyolultabb, mint hogy vagy legyőzök valakit, vagy nem. Oroszország már így is veszített, méghozzá sokat. Tehát azt nem lehet mondani még, tehát nyilván nem szép területet elvenni, de ha a területet elvenne, akkor se győztesen kerülne ki Oroszország. Ebből az eszközvesztessége, gazdasági vesztessége, reputációs vesztessége miatt. Ráadásul, amit ezek az emberek mondanak, meg Magyarországon is, akik egyre nem áll, mondjuk úgy, hogy nem árnyaltan közelítik meg, azok azt mondják, ha Oroszországot most nem állítjuk meg, akkor majd jön holnap tovább. Hát ez az Oroszország szerintem megmutatta az elmúlt 8 hónapban, és meg kell mondjam, nem lesz szerény, de ezt mi leírtuk már 2021-ben is, hogy nem képes egész Ukrajnát Oroszország meghódítani, fizikai problémái vannak, ugye a hadserege nem elég nagy ahhoz, hogy egy ekkora országot ellenőrzésre tartson, ezt a háború előtt egy évvel már leírtuk. Azt nem gondoltuk, hogy lesz, ugye a csapatommal, az MCC geopolitikai műhelyével, de ezt leírtuk. Hát a lényeg ez, hogy van ez sajnos, vannak pragmatikusabb politikusok, ugye Merkel az volt, Macron az, mondom, én reménykedem Bidenben is időnként, hogy azért megfogja a legőrültebb ötleteket, de azért vannak az amerikai adminisztráció olyanok, akik elmennének a falig vagy azon túl, kockáztatva, hát ha nem is a világot, de hogy Ukrajnának a jövőjét, az biztos, mert hogyha valaki megszenvedné a további eszkalációt, az pont Ukrajna.
Ez záró kérdés, ami egy ilyen beszélgetésben nyilván mindig előkerül. Zelenszkijék ugye arról beszélnek, hogy Krímik bezárólag, Luhanszkik, Donyecik bezárólag mindent visszafoglalnak Oroszországtól. Putyin ugye arról beszél, hogy ezekből a területekből nem enged. A háború végkifejletét illetően mi lehet az a közös metszet, az a közös nevező, ha lehet egyáltalán erről beszélni, két háborúban álló országnál, ami reálisan mind a két fél számára, hogy mondjam, járható út lehet. Nagyon úgy tűnik, hogy jelenállás szint nem nagyon bírnak egymással, ha az oroszok további veszteségeket szenvednek el, eszkalálni fognak, úgy néz ki, hogy ugyanakkor újabb nagy területek elfoglalására már nem képesek, tehát kell lennie valami kifutásnak, valami közös tényezőnek, közös nevezőnek, ami egyáltalán meg lehetővé teszi ezt ennek az egésznek a megoldását, vagy ha nem, akkor itt egy évtizedes befagyott konfliktusra készülhetünk.
Én nem látok olyan kompromisszumot, amit meg lehet kötni. Ami lehet, hogy még meg lehetett volna februárban, márciusban kötni, hogy Ukrajna vállalja, hogy nem lép be a NATO-ba, népszavazás lesz Donbaszban, valamikor majd Krímben is népszavazás lesz, és akkor elismeri annak a népszavazásnak az eredményét. Ez nagyon valószínűtlen. Tehát nyilván nem lehet ezen a szinten már nemet mondani, hogy teljesen lehetetlen, de elég valószínűtlen. Akkor mi történhet? Hát a trianoni párhuzamot tudnám leginkább hozni, hogy fogadta el Magyarország végül ugye rendkívül nehezen a trianoni békeszerződést, pontosabban nem fogadta el. Ugye azt úgy, tehát nyilván nem fogadta el azt a második világháború előtt, meg alapvetően megmutatkozott. Hát úgy, hogy fejénél volt a fegyver. Tehát Magyarország úgy írta alá a trianoni békeszerződést, hogy a teljes megsemmisülés is gyakorlatilag a pakliba volt, egy újabb megszállás, újabb kirablás, további területi veszteségek, tehát kerülhet Ukrajna ilyen helyzetbe, hogy igazából a lét a tét, és akkor elfogad, de nyilván az erőszaknak engedve egy rendkívül szigorú békét, ugye itt az a négy terület elvesztését jelenteni, alapvetően meg nyugati integrációról való valamilyen szintű lemondást. Nem tudom, hogy az EU-t is kérnék-e az oroszok, de hogy a NATO-t kérik, az biztos. Ugye Oroszországnál is akkor lehetne béke, hogyha olyan szintet roppanna az orosz rendszer. Ugye nyilván Oroszország hódító államként könnyebb helyzetben van, csak azért látni kell, hogy itt az orosz nacionalizmus nem hódításként értékeli ezt a, hanem a Novorosszia projekt gyakorlat, és még nem is teljes, ugye, mert Odessa oblaszt, Mikolajev és Odessa nem, nincs benne, illetve Nyepró se, ezek alapvetően Novorosszia részé, meg időnként Harkivot is oda csapják. Hát azért az orosz nacionalisták számára még egy ilyen négy oblasztot elcsatolás is csak egy részleges győzelem, az pedig, hogy egyet se az elfogadhatatlan. Tehát itt két teljesen egymással szembe menő nacionalizmust látunk, és ez itt a fő kérdés, hogy ezek nemzeti küzdelmek. Tehát itt mindenki, még Putyin is sokszor beszél, ugye amerikai beavatkozás, stb. Ez mind megvan. Csak a legfontosabb, ez a háború nem tör ki, hogyha oroszok milliói nem érzik úgy, még Ukrajnán belül is, ugye Krímben azért alapvetően Oroszországhoz akartak tartani, hogy olyan államban vannak, ahol nem kéne lenniük. Ukránok sok milliója, 10 millió ukrán nem érzi úgy, hogy itt az oroszoknak túl nagy befolyása van, és igazán lehetne már reukranizálni az oroszokat, hogy így mondjam, tehát asszimilálni, felszámolni az orosz nyelvet, kultúrát, befolyást Ukrajnában. Tehát mi itt a kompromisszum? Tehát én nem látom a kompromisszumot. A kompromisszumot a kényszer hozhatja el. Tehát ha van egy olyan fél, aminek már az állapota annyira rossz, annyira nem tud védekezni, vagy annyira nem tud támadni, hogy beadja a törölközőt. Na most nyilván az, hogy Ukrajna visszavegye a Krímet, tehát az egy dolog, hogy területeket tud visszavenni, Ukrajna ezt bebizonyította, méghozzá komoly méretű területeket, de a Krímben nem lenne lakossági támogatottsága. A Krím, vagy legalábbis nem többségi támogatottsága lenne, azért azok a területek, amiket most visszavettek az ukránok, ott a lakosságnak azért a többsége támogatja őket, még akkor is, ha van egy jelentős kisebbség, ami nem. Mondjuk a Krímben 60-70% lenne ellenük. De azon kívül, hogy a Krímet mondjuk nagyon könnyű megvédeni, mert három darab bejárata van a Krímnek, három út vezet a Krímbe, egyébként pedig tenger, illetve sósmocsár van. Tehát igazából nagyon könnyű ezt megvédeni. Hát az Zaporizsia környéke, Herszon, ez könnyebben bevehető, Donyeck meg Luhanszk megint nehezebben, vagy legalábbis a régi február 24-e előtti Donyeck és Luhanszk, egyrészt mert ott meg van erődítve, szeparatisták oldalán a régi frontvonal, illetve ott megint az van, hogy ott azért nagyon sok százezer vagy millió, több millió ember van, aki nem akar Ukrajnához csatlakozni. Tehát ez nagyon komplex ez a kép is, tehát régióról régióra, városról városra változó, nagyon nehéz innen megmondani, de én jártam elég sokat azon a környéken, hát mondom, városról városra más volt a vélemény, de azért ebben a térségben, tehát a Donbasz térségében nagyon erős volt az orosz barátság a háború előtt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket erre a beszélgetésre, a nézőknek, hallgatóknak a kitüntető figyelmüket köszönöm. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy fogunk még beszélgetni ebben a témában. Sajnos rá leszünk kényszerülve, úgy néz ki, hogy ez a háború még egy darabig velünk marad. Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhely vezetőjének még egyszer köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen.